95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar nemzeti ünnep alkalmából a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát a washingtoni Kapitóliumban tegnap. A 19. századi magyar államférfi mellszobránál Panyi Miklós államtitkár és Takács Szabolcs nagykövet helyeztek el koszorút. Az Európai Bizottság egyértelmű jelzést küldött Ukrajnának arról, hogy ütemtervet vár a barátságkőolajvezeték újbóli működésbe állítására, jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos tegnap Brüsszelben. De a Jorgensen azt mondta, a helyzet hátterében az áll, hogy Oroszország működésképtelenné tette a vezetéket. Erről az Európai Uniós tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását követően beszélt. Kijelentette ugyanakkor azt is, az unió határozott és nem akar orosz energiát importálni. A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdasági és külügyminiszter, miután részt vett a külügyek tanácsán tegnap Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyi kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, Magyarország és Szlovákia között új olajvezeték épül a pozsonyi és szászhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcvezető, felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Kínai szuperszónikus rakétákat telepítettek Magyarország mellé, a szerbek szerint háború készül. Koszovó szerint Szerbia új Kínától beszerzett szuperszónikus rakétái komoly biztonsági kockázatot jelentenek, és nem csak a két ország közötti feszültséget növelhetik, hanem az egész balkáni térség stabilitását is megingathatják. A pristinai vezetés úgy véli, a fejlesztések túlmutatnak a védekezésen, ezért a NATO fokozott figyelmét és határozottabb fellépést sürgetnek az ügyben. Számos ország úton van, hogy segítsen az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros biztosításában az iráni támadásokkal szemben, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. A konkrét részvevőket nem említette. Ugyanakkor Keir Starmer brit miniszterelnök leszögezte, Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni az iráni háborúba és a szélesebb térségben kialakult konfliktusba. Az iráni fegyveres erők hamuvá változtatják annak az országnak az olaj- és gázipari infrastruktúráját, ahonnan az Egyesült Államok csapást akar majd mérni az Iránhoz tartozó Hark szigeten lévő energetikai létesítményekre. Ezt Abolfaz Shekarchi, az iráni hadsereg szóvivője jelentette ki. Miniszteri biztos nevezte ki az aranyszínű sárgaság nevű veszélyes szőlőbetegség terjedésének megfékezése érdekében, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István ismertette, Gál Péter feladata, hogy összefogja a szakmai szervezetek, a hatóságok és a hegyközségek munkáját, kezdeményezze a szükséges intézkedéseket, és biztosítsa, hogy a szőlő- és bortermelők időben megkapják a szükséges tájékoztatást és segítséget. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal figyelmeztetést adott ki a szőlő aranyszínű sárgasága miatt. Elfogyott a Demján Sándor program szabad felhasználású forgóeszköz finanszírozásának megemelt kerete, jelentette be Magyarország hivatalos exporthitelügynöksége az Exim. A legutóbbi keretbővítésből 100 milliárd forintot a cégek forgóeszköz igényeinek finanszírozására különítettek el, amelyen belül az 50 milliárd forintos szabadon felhasználható keretrészt már teljes egészében lekötötték. Meghaladta 70 milliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését segítő programra beérkezett támogatási igények összértéke, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Az elérhető támogatási összeg 10 millió forintra emelkedett, ennek fele vissza nem térítendő forrás. Az idei felvételi is megmutatta, hogy a magyar felsőoktatás vonzó, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételiről tartott tájékoztatón. Hankó Balázs közölte, rekordszámmal jelentkeztek, összesen 140.427-en adták be a kérelmet. Az idei legidősebb felvételiző 84 éves. Országos áramszünet miatt megbénult Kubában az élet, már hónapok óta tart az energiaválság a szigetországban, Havannában a közlekedési lámpák sem működnek, miközben a kubai kormány a szigorodó amerikai blokkádot okolja az üzemanyag hiányért és az elavult infrastruktúra összeomlásáért. Az áramkimaradások a teljes lakosságot érintik. A brit főváros utcairól végleg eltűnnek a legendás emeletes buszok, a double deckerek. Az ok, hogy az újabb típusok síralmas karriert futottak be, számos tervezési hibával küzdöttek, több szennyezést bocsátottak ki, mint az elődei. Végül az időjárásról: egyre több lesz felettünk a felhő, zápor, zivatar előfordulhat, majd délután este csökken újra a felhőzet, sokfelé felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kiskapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége dr. Ludányi Ágnes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógiai tanszék egyetemi docense, akivel az internetes zaklatásról beszélgetünk. Szó lesz arról is, honnan ismerheti fel a szülő, ha ilyen problémával küzd a gyereke, hogy hogyan segíthet neki, illetve meg lehet-e ezt előzni valamilyen módon. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel szerintem egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, hiszen napjainkban nagyon elterjedt az internetnek a közelsége, jelenléte az életünkben, és hát nyilván a fiatalok életében is. Ennek nyomán pedig már nem csak akár a személyes vonatkozásában lehet a zaklatásnak elszenvedője valaki, egy fiatal, hanem nyilván az internet is teret ad ehhez. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és tudunk beszélni erről a témáról.
Nagyon szívesen jöttem, mert hogy a téma valóban aktuális, és kicsi nyomasztó is, azt kell mondjam, hiszen a fiataljainkat érinti, és sokszor elég rossz kimenetellel, öngyilkossággal, depresszióval, tehát meglehetősen sok káros hatása van ennek a fajta agressziónak.
Beszéljünk akkor kicsit a definíciójáról, hogy az internetes zaklatás fogalmába mi tartozik bele.
Egy kicsit messzebbről kell indítani, mert hogyha elfogadjuk azt az agresszió definíciót, hogy szándékosan másnak kárt okozni, bajt tenni, fájdalmat okozni, megalázni, akkor azt mondhatom, hogy ez az agressziónak egy formája. Persze, nagyon sokan erre azt mondják, hogy az ő gyerekkorukban is volt, a gyerekek között ez mindig megszokott volt, hogy húzakodnak, hogy egymást bántják, az, hogy valamiféle erődemonstráció van, ami igaz is, valóban volt korábban is, csak ugye, ha lehet ilyet mondani, az agressziónak egy egészségesebb formája volt az, hogy javakért ment, célért, valami presztízsért, játékért, tárgyért, tehát volt valami célja, de ez a fajta zaklatás, bántalmazás, ami a cybertérben megy, vagy interneten, az egy sokkal kifinomultabb, és semmi más célja nincsen, mint valakinek a, most kicsit erősnek tűnik, de a megsemmisítése, tönkretétele, megbántása, tehát nagyon messzire tudnak elmenni, így ilyen értelemben ez egy nagyon-nagyon nehéz agressziós forma, lehet mondani, bár teszem hozzá, hogy amikor a segítőközeg, tehát a szülők vagy a pedagógusok erről értesülnek, nagyon sokan maradnak ennél a felfogásnál, hogy hát hiszen ez mindig is volt, és lehet, hogy akkor elmulasztják a segítségadást.
Ez is egy nagyon érdekes része, hogy egyáltalán elfogadják-e ezt annak. De mikortól datálható az, hogy valami zaklatás témakörébe tartozik? Tehát honnantól számítjuk ezt?
Mindaz, ami megszégyenítés, kifigurázás, vagy olyasmi cselekvésre való késztetés, ami szokták mondani a gyerekek, hogy bátorságpróba, ami sok esetben sérüléssel jár, egyszerűen fizikai sérüléssel járhat, az már több annál, mint hogy szemet lehetne hunyni fölötte, és van egy furcsa természete ennek a bántalmazottak felől, hogy nem szívesen beszélnek róla. Ez egyébként jelenség családon belüli erőszaknál is, és mindenhol, hogy az áldozatok nagyon sokára jelzik azt, hogy velük ilyesmi történik. Ezt valahogyan a saját szégyenükként érik meg, és nyilván, hogyha nem tudom én, egy bántalmazó családban egy nő éveken keresztül tűri a bántalmazást, és nem kér segítséget, aki már egy felnőtt, integrált személyiség, akkor a gyerekek esetében, főleg kamaszok esetében, amikor teli vannak személyiségalakulási krízisekkel, identitás problémákkal, stb., az első reflexük az, hogy valamit ők csinálnak rosszul. Magyarán jogos az, hogy őt bántják. A testsúlya miatt, az öltözés miatt, a haja miatt, a szeplői miatt, a szülei miatt, a szegénysége miatt, a gazdagsága miatt, tehát bármi alkalmas arra, hogy valakit kipécézzenek, ami megint csak lehetne egy önálló beszélgetés témája, hogy végül is kikből lesznek áldozatok. Ennek azt a formáját, ami személyesen történik, ugye iskolai mobbingként írja le a szakirodalom, tehát hogy az iskolákba bántalmazzák egymást a gyerekek, és ott is van mindig a elkövető, van az áldozat, és van egy olyan szemlélődő réteg, akiről nem lehet mindig tudni, hogy ki mellett áll. Nagy valószínűséggel valamelyik féllel azonosul. van, aki az elkövetővel, csak ugye ő még nem lépte át azt, hogy valóban agresszív legyen, és hát nagyon sokan nyilván, vagy reménykedjünk benne, hogy az áldozattal is, de tevőlegesen nem vesznek részt semmilyen agresszív aktusba. Tehát ott az jól leírt, hogy önbizalomhiányos, hogy egy kicsit szorongó, hogy egy kicsit negatív énképű, hogy keveset hisz magáról, kevéssé becsüli magát, azok a gyerekek jó eséllyel lesznek áldozatok. De ezek a tudások, vagy cikkek, vagy tudományos közlemények, amik a mobbingról szólnak, tehát a szemtől szembe bántalmazásról, ezek nem adaptálhatók egyértelműen az internetes térbe elkövetett bántalmazásoknál, mert ott bárki lehet áldozat, és még egy nagyon riasztó jelenség kíséri ezt, és így is nevezik, hogy a gyerekeknek vagy fiataloknak kettős, sőt hármas identitása is lehet. Tehát ő ahány profilt csinál magáról, ő annyi személyiség lesz. Mert ugye ez felszokott merülni, hogy ennyi iszonyatosan rossz pszichés állapotban lévő elkövető van, akinek ez örömet okoz, hogy másokat tönkretesz. De ugye ők azzal lépnek át ebbe a másik profilba, hogy az nem én vagyok.
Ami... Tehát ő nem azonosítja magát
nem,
azzal?
Nem. Az egy másik személy, vagy egy harmadik. Tehát ezt mondhatom identitásnak, szerepnek. Identitásnak azért mondanám óvatosan, hiszen azért kialakulatlan még egy prepubertás-pubertáskorú gyereknél az, hogy ő kicsoda, de hogy ez megzavarja a normális személyiségfejlődést, az egészen biztos, hiszen ennyire nem vagyunk rugalmasak, hogy átlépünk egyik identitásból a másikba, és én most ott egy másikba vérengző leszek, egyébként meg egy rendkívül kedves, bájos gyerek vagyok a normális offline életemben, hát ez nonsens. Tehát nagy valószínűséggel torzít mindkét félen, nem csak az áldozatokon, hanem torzít az elkövetőkön is jócskán. Arra vonatkozóan is vannak mérések, hogy ami egy kicsit ezt a kettős identitást támogatja egyébként logikailag, hogy azokban a kísérletekben, ahol bántalmazni kellett más embereket, ott szemtől szembe helyzetbe alig adagoltak a kísérleti személyek fájdalmas ingert. De ha ez egy másik szobában lévő kísérlet, beépített kísérleti személy volt, akkor szemrebbenés nélkül adtak egy nagyobb dózis áramütést, mondjuk vagy fájdalmas ingert a nem látható kísérleti személyeknek. Tehát, hogyha nincs meg az a személyes kontaktus az emberek között, ami az offline-ban jelen van, akkor bátrabban jön elő ez a késztetés, és hát látjuk is az eredményét. Azon kívül nyilván ezt szintén egy másik kísérlet igazolja, hogyha szemtől szembe vagyunk, hogy mikor nyújtunk segítséget egy bajba lévő embernek. Ha azt úgy tesztelték le, hogy egy zárt mondjuk metró kocsiba, ott ha valakinek segítségre volt szüksége, vagy meg kellett védeni valakit, akkor az emberek segítő reflexe rögtön beindult. Nyílt térbe már nem. Miért pont én?
Pont erre gondoltam, amikor ezt a gondolatmenetet elkezdte, hogy itt a kanapéhuszároknak a jelensége jött be tulajdonképpen, hogy felelősségérzet nélkül, gondolom, jobban ki tudják fejezni a gondolataikat, vagy jobban tudják bántani a másikat, de ezt laikusként.
Teljesen így van, hiszen nem kell felelősséget vállalni. És nem jön szembe az, hogy látom a másiknak az arcán azt, hogy eltorzult, az, hogy fájdalma van, az már nehezítő. Itt ebben a térben nem látom a másik felet, és bátran nekifoghatok annak, hogy ugyan milyen módon tudnék még nagyobbat ártani neki. Na most nyilván, aki az okokat keresi, szokták mondani, hogy abba a kultúrában, ahol egyébként is sok az agresszív minta, akkor azért elmondhatjuk, hogyha a felnőtt világot nézik meg, vagy a felnőtt világnak a posztjait, vagy kommentjeit, akkor olyan nagyon nem állunk jól, hiszen ha a gyerekek a tizedébe beleolvasnak, bár most már ugye a Facebook nem az ő világuk, mert a korábbi, mondhatni idősebb korosztály inkább azt használja még, és ott fröcsög, de hogyha azokba beleolvas, ott ennek gyönyörű példáját látja, hogy nem tudok valakiről semmit, nincs információm, de azt tudom, hogy bántani kell, mert valami miatt. Nyilván ezt majd hosszú évek után fogják kideríteni, hogy valóban ennyire frusztrált ez a társadalom, vagy ennyire sok olyas sérelem gyűlik föl emberekbe, amit aztán, mint a kisülő áram, hogy ott sütöm ki, ahol tudom, és aki éppen szembe jön, ezt nem tudom, mert én szeretném hinni, hogy ugyanez a társadalom, amikor egy beteg gyerekért kell gyűjteni, akkor lehet, hogy előző nap még ott fröcsögött a Facebookon. Az lehet, hogy az utolsó 5000 forintját elküldi, mert látott egy gyerekképet. Tehát minthogyha együtt lakna az emberekbe ez a két dolog, hogy segítek és ártok. És hát nyilván az arányok fogják eldönteni, hogy ki melyik irányba billen majd.
Azt említette, hogy bizonyosan van sérülése egyik-másik oldalon. Az áldozat mivel nézhet szembe? Milyen nehézségei lehetnek? Mi az a traumatikus állapot, amit előidézhet benne ez?
Elsősorban az, hogy a saját személyiségére vonatkozóan olyan információkat kap, vagy olyan bántásokat, amivel ő, mint aki megsemmisült. Tehát ez a semmire nem vagyok jó. Semmihez nem értek, semmit nem tudok, csúnya vagyok, ronda vagyok, senkinek nem kellek, egyedül vagyok a világba. Na most ezzel a csomaggal nem kapnak segítséget tulajdonképpen. És ami engem személy szerint sokkal, vagy jobban izgat, nyilván a jelenség is, de az, hogy hol vannak azok a fórumok, ahova egy gyerek fordulhat, vagy egy fiatal. Ha tegyük fel, hogy ennek kultúrája teremtődne, hogy nem kell megvárni azt, hogy kipróbálod-e azt, hogy ha fölkötöd magad a fűtőtestre, akkor, és elszorítod a nyakadat, akkor milyen jó érzések fognak jönni, és nehogy Isten pont megfullad. Tehát, hogy nem kell eddig elmenni, hanem, hogy csak ugye ez azért túlzó elvárás részemről, hogy ez a rögtön jelentkezzenek, mert egyrészt nincsenek olyan mentális állapotban a családok, hogy ezt a gyerekek megtegyék, például azért, mert bármilyen jó szülei vannak, lehet, hogy nincs olyan alkalom. Nincs olyan intim helyzet, ahol feltárhatná, hogy őt mi bántja. Egyszerűen azért, mert dolgoznak, mert van a napi rutin. Az iskolába pedig kicsit, mintha félnének is a pedagógusok ettől, hogy eszköztelenek. Mert hogy ebbe a játéktérbe nem tudnak belépni. Amiben van is igazuk, tehát hogy nagyon nehéz ebbe belépni, és hát ilyen naívan azt gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy a gyerekek valódi közösségeket alkotnának. Mert azt, akivel nem tudom én offline térbe egész nap együtt játszottam, dolgoztam, vetélkedtem, bár abból minél kevesebbet kellene, mert az is gerjeszt sok mindent. De hogy együttműködtem és jó élményekhez jutottam, arról a gyerekről este nem fog eszembe jutni, hogy még ráírok, hogy te meg olyan ronda vagy, hogy senkinek nem kell lesz majd. Tehát, hogy a közösség lenne. Nyilván ez azt is jelenti, hogy sokan ezt az individualizációnak róják fel, hogy olyan társadalomban élünk, ahol azért az első ötlete mindenkinek az, hogy először én, aztán másodszor is én, harmadszor is én, aztán esetleg jöhetnek mások is. Tehát elvesztek a közösségek, inkább azok sajgok.
Felmerül bennem a kérdés, hogy a szülőnek hol van a felelőssége abban, hogy a gyereken észlelje, vagy akár, ha megelőzhető, megelőzhesse.
Nagyon nehéz ez, mert ugyanaz a jelenség, meg annak az ellenkezője is tünete lehet. Ez sok esetben droggal kapcsolatban szokták a szülők megkérdezni, hogy de miről veszem észre. Hát ugye valamilyen képe a gyerekről minden szülőnek van. Most ha két végletet veszem, hogy van egy csicsergős, nyitott, kommunikatív gyereke, az ezekre a bántalmazásokra vissza fog húzódni. El fog csendesülni, nehezen megközelíthető lesz, nehogy Isten tüskés, mogorva. Ha volt egy visszafogott gyerek, az pedig ilyen kórosan fölpörgött lesz esetleg. Tehát most nem is mondok több példát, mert nem ez az érdekes, hanem az a tanulság ennek, hogy amilyen volt, ahhoz képest kimozdult. Egy másik irányba, amit addig nem tett, valami egészen szokatlanba. Akkor lehet gyanakodni, hogy őt érte valami ilyen típusú bántalmazás. Egy szülőtől hallottam egyszer, hogy a gyerek elkezdett szorongani, és nem akart iskolába járni, egy jó tanuló, rendkívül jó közösségi státuszba lévő gyerek, és hogy most már nem akar menni, és hosszú idő után derült ki, hogy este kapja ezeket az üzeneteket, amik hát porigalázták természetesen. De ebből adódik, hogy mit tehet a szülő, hogy korlátozzák a gyerekek eszközhasználatát. Na most ebbe is rengeteg véglet van, amit azért értek meg a szülők részéről, mert lássuk be, hogy ez a mostani szülő generációnak, de a még idősebbeknek is egy teljesen más világ. Tehát olyan szakadék van a gyerekek és a szülők tudásáról ezeknek az eszközöknek a működéséről, használatáról, ami nem válik közös nyelvé. Hallottam olyan nem túl régen például egy olyan szülői csoportot, amelyik azt mondta, hogy egyáltalán 12 éves koráig letilt mindent. Ez is megtehető, de az a korosztály, amivel ő növekszik, az elmegy mellette, tehát nem vagyok benne biztos, hogy az a megoldás, hogy a teljes tiltást bevezetem. Ennek analógiájára szokták mondani, hogy nem engedem diszkóba, majd csak a 18 éves lesz. Na most azt a gyereket, akit nem engednek el 18 éves koráig, meg nem használhat eszközt, azt nehezebb élethelyzetbe hozom, mint azzal, hogy megtanítom ezeknek a használatára, a veszélyek kikerülésére, hogy ezekről lehet beszélgetni. Mert egyszer csak ilyen nagyon csúnya hasonlattal bent tartottam a védett közegbe, majd 18 évesen hip-hop, kiengedem a vadak közé, és akkor maradj talpon, eszköztelen lesz. Tehát sokkal nagyobb sérüléseket fog szerezni. Úgyhogy ez egy állandó alkú a szülő meg a gyerek között, hogy mennyi ideig, mit használhat. Azt már nem ismerem mondani, hogy olyan bizalmi légkör a szülőkkel, vagy valamelyikkel, ahol ez megosztható. Ha több gyerek van, akkor erre például kiválóan alkalmas, hogyha a szülő beiktat. Tudom, hogy ez nagyon nehéz egy család menedzselésénél, de beiktat extrém időket egy gyerekével. Ha kettő van, akkor egyre külön, aztán egy másik alkalommal a másika, ha több gyereke van, pláne. Még egyszer mondom, tudom, hogy ez nehezen megoldható, de hogy igényük van a gyerekeknek arra, hogy csak velem, meg csak az én időmre, meg csak rám figyeljen, és akkor teszem hozzá, hogy az valódi figyelem legyen. Tehát nem az, hogy főzöm a vacsorát, aha, igen, biztos, ez nem figyelem, hanem ahol érzi a gyerek, hogy most. Akkor talán ebben a légkörben lesz esélyünk arra, hogy megtudjuk azt, ami bántja őt, és hát a következményeket is meg kell beszélni. Olyan családról is tudok, ahol a gyerek kiadta ezt az információt egy ponton, hogy őt bántják, a szülő berontott, és hatalmiból és dominanciából jó fellépett, majd ezt is leverték a gyereken nyilván. Tehát, hogy ezt mind egyeztetni kell a gyerekkel, hogy miben tudok segíteni, hogy oldjuk meg, közösen találjuk ki, mert ezzel tanítok nekik eszközt arra, hogyha én nem szaladok be az iskolába, akkor is tud megvédeni magad, mert hogy egy életen keresztül nem fogunk tudni beszaladni az iskolába és megoldani a gyerek dolgait.
Hát igen, itt felmerül a kérdés szintén, hogy mit tehet akkor a gyerek, hogy szóljon a felnőttnek, melyik felnőttnek egyáltalán, tehát hogy az intézményben, otthon érdemesebb ezt megtenni, és hogy egyáltalán mi lehet ennek a következménye a másik oldalon, tehát van-e ennek büntetése?
A jogi büntetéséről nagyon keveset tudok, egyetlen egy esetről, ahol kértek rendőrségi segítséget, de az se a rendőrség hibája volt, hogy eredménytelen volt, hanem az, hogy nagyon nehéz a bizonyítása. A rengeteg megosztással elszabadulnak ezek, például ezek a közös öngyilkosságra való buzdítások, stb. Ezt egyszerűen képtelenség úgy kontrollálni, hogy ez ne jusson el a gyerekekhez. Hogyha olyan személy van, aki lenyomozható, és de nem nagyon hiszek ezekbe a megoldásokba, hogy és akkor mi történik? Megbüntetik, átküldik egy másik iskolába, nem is nagyon kidolgozott ennek a gyerekvédelmi vonatkozása. Én legalábbis még nem hallottam róla, hogy elkövetőt ilyenfajta, hogy mondjam, következmény érintett volna. Itt megint csak azt tudom mondani, hogyha a közösség zárja ki, vagy a közösség belső ereje kezdi fegyelmezni, annak sokkal nagyobb hatása lenne. Hogyha azt megtanulja, hogy ja, ez itt nem megy, ebbe a körbe nem, mert nekem is lesznek veszteségeim, nekem se lesz barátom, nem lesz, akivel játszak, vagy nem lesz, akit megkérdezzek, hogy mi volt a lecke. Tehát, hogy szisztematikusan lehetne erre pedagógiai programokat fölépíteni, de még egyszer mondom, ez csak az, hogy felépítünk egy közösséget, egy osztályba, elég elkezdeni ott, hogy ott már ezt kikerüljük, vagy megoldjuk. Beszélgetés kevés róla, csak az, hogy jaj, ugye, el tudod képzelni, mit érzett az, akinek most ezt írtad? Nem tudja elképzelni.
Tehát itt pont a lényeg az lenne, hogy újra offline térben legyenek közösségek, barátok, barátkozások.
Így van. Nézz szembe azzal, aki itt van, és akit bántottál. Vannak erre nagyon jó drámapedagógiai eszközök is szerepcserékkel. Az áldozatot elkövető szerepbe teszem, nyilván nem a legdurvább játékokkal. A bántalmazót pedig a másik oldalra. Élje meg azt, hogy egy másik nézőpont is lehet egy eset kapcsán. Ugye ez decentrálásnak mondja a pszichológia, hogy az ő szempontját is bekalkulálom. Tehát ezekkel az eszközökkel lehetne, de addig, amíg az iskola rendszerünk, és ez nem a bántásuk, teljesítményre orientált arra, hogy intellektuálisan mit tudnak a gyerekek, addig ezek a akciók nem férnek bele az iskolai működésbe, a pedagógusok életébe se. És ami a veszőparipám az, hogy ha szülőknek kéne tanácsot adni, hogy sport vagy zene vagy művészet. Minden olyan, ami olyan személyiségfejlesztő hatású, amit semmi más nem tud pótolni. Ő közöttük kevés lesz az elkövető, meg az áldozat, és reményeim szerint.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Ludányi Ágnessel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógiai tanszék egyetemi docensével az internetes zaklatásról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Somogyi Márton és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Krisztus kapcsolatot nyitja meg szemünket az igazságra, Leó pápa úrangyala imája. Azonnali tűzszünetet a Közel-Keleten. A Szent Atya felhívása. Isten azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája egy római külvárosi plébánián tartott szentmisén. A Szent Atya szombat délután beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. Krisztus kapcsolatot nyitja meg szemünket az igazságra. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Nagybőt negyedik vasárnapján, Letare, az öröm vasárnapján, amely jelzi húsvét közelettét, 14. Leó pápa a vakon született meggyógyításának evangéliumi szakaszán fűzte elmélkedését, és arra buzdított, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket annak tudatában, hogy Krisztus szeretete gyógyított meg bennünket, önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. A vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, a pápa kifejtette, hogy a hit nem egyfajta ugrás a sötétségbe, ahogyan azt az évszázadok során gondolták, hanem részesedés Krisztus látásmódjából. Ő hozzá hasonlóan nyitjuk meg szemünket mások szenvedéseire, a világ sebeire, éber, figyelmes és prófétai hittel vigyük el a világba az evangélium fényét, kérte a Szent Atya. Nagybőt negyedik vasárnapjának evangéliumi szakasza egy vakon született meggyógyítását beszéli el. Ennek az epizódnak a jelképei révén János evangélista az üdvösség misztériumáról szól nekünk.
Del mistero della salvezza.
Kezdte beszédét Leó pápa. Miközben homályosságban élünk, miközben az emberiség a sötétben járt, Isten elküldte fiát, mint a világ világosságát, hogy megnyissa a vakok szemét és megvilágítsa életünket. A próféták megjövendőlték, hogy a messiás megnyitja majd a vakok szemét, utalt a Szent Atya Izaiás próféta és a 146. Zsoltán szavaira, megállapítva, hogy Jézus maga is hitelesíti küldetését. Máté evangéliumában mondja, hogy a vakok látnak, és János evangéliumában így mutatkozik be: én vagyok a világ világossága.
Io sono la luce del mondo.
Valóban mindannyian mondhatjuk, hogy született vakok vagyunk, mert önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. Elt meg Isten Jézusban, hogy emberi mi voltunk sora, összegyúrva a kegyelem leheletével új fényt kaphasson, amely képessé tesz, hogy végre önmagunkat, a többieket és Istent az igazságban láthassuk. Leó pápa meglepőnek nevezte azt a tényt, hogy az évszázadok során elterjedt, és még ma is fennálló nézet szerint a hit egyfajta ugrás a sötétbe.
Salto nel buio.
Lemondás a gondolkodásról, mintha a hit szerint élni azt jelenteni, hogy vakon hiszünk. Az evangélium azonban azt mondja nekünk, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk megnyitja szemünket olyannyira, hogy a vallási vezetők kitartóan kérdezik a meggyógyított vaktól, hogyan nyílt meg a szemed, és mit csinált veled? Hogyan adta vissza a szemed világát? Mi is, akik meggyógyultunk Krisztus szeretete által, arra kaptunk meghívást, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket. A hit nem egy vak cselekedet, nem azt jelenti, hogy lemondunk az értelemről, hogy elhelyezkedünk egy olyan vallási bizonyosságban, amely elfordítja tekintetünket a világról. Éppen ellenkezőleg a hit segít nekünk, hogy Jézus szempontjából az ő szemével lássunk, a hit részesedés az ő látásmódjából. Idézett 14. Leó pápa, elődje Ferenc pápa, Lumen Fidei, a hit világossága kezdetű enciklikájából. Ezért tehát azt kéri tőlünk, hogy nyissuk ki szemünket, ahogyan ő tette, különösen mások szenvedéseire és a világ sebeire. Ma különösen az emberi szív olyan sok kérdése, a korunkat jellemző igazságtalanságok, az erőszak és a szenvedés drámai helyzetei láttán szükség van egy éber, figyelmes és prófétai hitre, amely megnyitja a szemeket a világ sötétségeire, és elhúzza az evangélium világosságát, a béke, az igazságosság és a szolidaritás iránti elkötelezettség révén. Tanított a 14. Leó pápa, majd Máriához fohászkodva fejezte be az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Kérjük Szűz Máriát, járjon közben értünk, hogy Krisztus világossága megnyissa szívünk szemét, hogy szerényen és bátran tanúságot tehessünk ő róla.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Azonnali tűzszünetet a Közel-Keleten. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a Közel-Keleten immár 2 hete a háború borzalmas erőszaka miatt szenvedő népekre hívta fel a figyelmet. Megöltek több ezer ártatlan embert, és sokakat otthonuk elhagyására kényszerítettek. Leó pápa imádságos közelségéről biztosította mindazokat, akik elvesztették szeretteiket, az iskolákat, kórházakat és lakóhelyeket ért támadások következtében. A Szent Atya nagy aggodalmának adott hangot a libanoni helyzet miatt is. A pápa kifejezte reményét, hogy létrejönnek a párbeszéd olyan útjai, amelyek az ország hatóságait támogathatják a súlyos válság tartós megoldásainak megvalósításában minden libanoni közös javára. A pápa ezután a konciliumus felelőseihez fordult Közel-Kelet keresztényei, valamint minden jó akaratú férfi és nő nevében, azonnali tűzszületre szólítva fel őket.
Cessate il fuoco!
Nyíljanak meg újra a párbeszéd útjai, hangzott a pápa felhívása, hangsúlyozva, hogy az erőszak soha nem vezethet a népek által várt igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez. Leó pápa végül szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűjt nemzetközi hívősereget, megemlítve spanyolországi és itáliai zarándokok csoportjait, közöttük a bérmálkozás szentségére készülő fiatalokat. Isten mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája. A Jézus Szent Szíve plébánián letáró vasárnap délután bemutató szentmiséjén 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a békét csak párbeszéd útján lehet megvalósítani. akik a háború mellett döntenek, nem hivatkozhatnak Istenre, akit nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. A vakon született meggyógyításáról szóló evangéliumi szakaszhoz fűzött szentbeszédében Leó pápa arra buzdított, hogy terjesszük Krisztus fényét, az ajándékba kapott kegyelem kincsét, soha ne hagyjuk figyelmen kívül a szenvedők kiáltásait. A keresztség ajándékának erejével váljunk új teremtményekké, kérte a Szentatya. Kedves fivérek és nővérek, az eukarisztia ünneplését ma minden eddiginél jobban az öröm jellemzi.
Intonata alla gioia.
Kezdte homiliáját 14. Leó pápa. Nagybőt 4. letári vasárnapján utalva a kezdőjének Izaiás próféta szavaira, örül Jeruzsálem. Ez elgondolkodtat bennünket, állapította meg a pápa. A világban jelenleg sok testvérünk szenved erőszakos konfliktusok miatt, amelyeket az az abszurd elvárás provokál, hogy a háború megoldja a problémákat, miközben a békéért szüntelen párbeszédet kell folytatni. Leó pápa szólt azokról, akik még Isten nevét is megkísérlik bevonni ezekbe halált hozó döntésekbe. Istent azonban nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. Ő mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét adjon az emberiségnek és azoknak, akik hozzá fohászkodnak, a békét kell keresniük, hangsúlyozta a Szent Atya. A pápa rámutatott az öröm vasárnap üzenetére. Bármilyen mélységbe is zuhanjon az ember a bűnei miatt, Krisztus fénye képes arra, hogy megszabadítsa a bűnöst a gonosz által okozott vakságtól, hogy új életet kezdhessen. Jézus és a vakon született találkozását a Szent Atya egy születés jelenetéhez hasonlította, amelynek következtében a vakon született új világot fedez fel,
scopre un mondo nuovo,
önmagát, a többieket, és az életet Isten szemével látja. A pápa arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Miben áll ez a tekintet? Mit árul el? Mit jelent az, hogy Isten szemével nézni? János evangélista elbeszélése szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy le kell küzdenünk azokat az előítéleteket, akik egy szenvedő emberben csupán megvetendő kitaszítottat, elkerülendő problémát látnak, és bezárkoznak önző individualizmusok páncéltornyába, mutatott rá válaszában a pápa. Jézus a vakon születettre szeretettel tekint, nem úgy, mint egy alacsonyabb rendű lényre, hanem mint egy kedves és segítségre szoruló emberre. Így találkozásuk alkalom arra, hogy mindenkiben megmutatkozzon Isten műve. A csodában Jézus kinyilatkoztatja isteni hatalmát, az ember pedig, mint a újra végigjárna a teremtés gesztusait, a sár és a nyár segítségével újból teljes mértékben visszanyeri szépségét és méltóságát, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett teremtmény. Így a fény tanújává válik.
Diventa testimone di luce.
Mutatott rá a pápa, majd felsorolta az új helyzetből adódó nehézségeket, kiemelve az ellenségeskedést, amely odáig vezet, hogy még szülei sem merik megvédeni vakon született gyermeküket. A meggyógyított vakférfi kialgatása során mindenek előtt Jézus vádolják azzal, hogy a gyógyítás érdekében megszegte a szombatot. A jelenlévőkben tehát egy még súlyosabb vakság tárul fel, mivel nem látják az éppen előttük lévő Isten arcát, ezért az üdvözítő találkozás lehetőségét apró pénzre váltják, arra a meddő biztonságérzetre, amelyet a formális fegyelem jogszerű betartása nyújt számukra. Jézus ilyen értetlenséggel szemben azt mutatja meg, hogy nincs olyan szombat, amely akadályozhatná a szeretet cselekedetét. A pápa emlékeztetett rá, hogy a szombati pihenés értelme Izrael népe számára, mint számunkra a vasárnap, az Úr napja, vagyis az, hogy ajándékként megünnepeljük az élet misztériumát, amellyel szemben senki sem hagyhatja figyelmen kívül a szenvedő testvérek segélykiáltását. Jézus arra kér minket, hogy az első keresztény közösségekhez hasonlóan éljünk,
la prima comunità cristiana,
ahol a testvérek kitartóan imádkozva, örömmel és egyszerű szívvel osztották meg egymással mindazt, amiük volt. Akkor is voltak megpróbáltatások, de ők a keresztség ajándékának erejével igyekeztek új teremtményekként élni, közösségben és békében mindenkivel. A Szent Atya ezután elismerő szavakkal szólt a plébánia mintegy 90 éve tartó küldetéséről, amelynek során szolidaritásról tanúskodva gondot fordítanak a szegénység, a kirekesztés és a vészhelyzetek miatt szenvedőkre, különös tekintettel a közeli Rebibia börtön jelenlétére. Sok segítséget nyújtanak a más országból érkezőknek, hogy beilleszkedhessenek, lakást, munkát találjanak. A pápa utalt azokra is, akik saját érdekeikre gondolva kihasználják a rászorulókat, de a helyi karitász elkötelezetten küzd ezekkel a kihívásokkal szemben, otthon biztosítva nehéz helyzetben lévő nőknek, anyáknak, oktatásban részesítve a gyermekeket, fiatalokat. Leó pápa ez alkalommal is felidézte Szent Ágoston tanítását, emlékeztetve rá, hogy Isten arcának tükörképévé kell válnunk a világban. A hippói egyháztanító, amikor Isten arcáról beszélt, így szólt korának keresztényeihez.
Quale volto all'amore?
Milyen a szeretet arca? Milyen az alakja, milyen a termete, milyen a lába, milyen a keze? Vannak lábai, amelyek az egyházhoz vezetnek. Vannak kezei, amelyek a szegényeknek adnak. Vannak szemei, amelyekkel megismerhető az, aki szükségben van, és hozzáfűzte a jótékony szeretetre utalva, tartsátok meg, öleljétek át, semmi sem édesebb nála. Leó pápa ezután a következő szavakkal zárta homíliáját a Jézus Szent Szíve római plébánián öröm vasárnap délután bemutatott szentmiséjén. Íme a fény ajándéka, amelyet rátok bíztak, hogy az teljes szépségben növekedhessen bennetek és egymás között, és hogy azt imával, a szentségek gyakori vételével és karitatív cselekedetekkel terjesszétek a világban. Továbbra is kötelezzétek el magatokat ezen az úton. Jézus Szent Szíve, akinek a plébániátokat szenteltétek,
il sacro cuore di Gesù, a cui la vostra parrocchia è dedicata,
formálja és őrize egyre inkább ezt a szép közösséget, hogy Krisztus érzéseihez hasonlóan éljen, és tanúságot tegyen örömmel és odaadással a kegyelem kincséről, amelyben részesült. XIV. Leó pápa szombaton beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. A Szent Atya szombat délután elköltözött a Sant'Ufficio palotából az egykori hittani kongregáció épületéből, ahol Leó pápa pápaságának első 10 hónapjában lakott, és március 14-én szombaton délután a Szent Atya birtokba vette lakását az apostoli palotában, és a legközelebbi munkatársaival beköltözött az elődei által korábban használt helyiségekbe. Adta hírül március 14-én szombaton délben Matteo Bruni, a Szent Cég sajtó irodájának igazgatója. A Szent Atya eddig a Sant'Ufficio épületében lakott, ahol egyébként a püspöki dikasztérium prefektusaként szolgált, és ahol mindez idáig lakott. A most felújított pápai lakás az apostoli palota 3. lodzsáján található. Különböző helyiségekből áll, beleértve a magándolgozó szobát, ahonnan a pápa a Szent Péter téren elhangzó Angelus imát, úrangyala imát mondja, és ide tartozik még a könyvtára is egy kis kápolna is. 2025. május 11-én megválasztása után 3 nappal Leó pápa újra megnyitotta a pápai lakosztályt az apostoli palotában, eltávolítva azokat a pecséteket, amelyeket április 21-én helyeztek el Ferenc pápa halála után, aki úgy döntött, hogy a Szent Márta házban fog maradni és ott lakik. Az első pápa, aki az apostoli palota harmadik lodzsáján, ebben a pápai lakosztályban lakott, Szent X. Pius pápa volt 1903-1914 között, szól a Szentszéki tájékoztató. A Ferenc pápa halálát követő bíborosi konzisztóriumok során szinte közös véleményként fogalmazódott meg a kérés a leendő pápa felé, hogy Péteri szolgálatát az apostoli palota pápai lakosztályában végezze. A pápai lakosztály felújítása 9 hónapig tartott, mert Leó pápa néhány közvetlen munkatársával együtt szeretne lakni, ami számára, mint ágostörendi szerzetes, számára egészen természetes és magától értetődő. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám, itt a lángoktól ölelt kisország, messzeringó gyerekkolom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem, testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton. S tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképe táj. S nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat? S vad laktanyát? De nékem szöcskét, ökröt, tornyot. Szelít tanyát, az gyárat lát a látcsőn, és szántóföldeket. Míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat. Mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Ím, itt te kő! De föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Nézd, bűnösök vagyunk mi akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is, bűntelen. És csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friszóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelleg.
Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, és 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelye sem volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40 és 42 után 44-ben harmadjára is behívták munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, s a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában agyonlőtték.